Szeretnék egy kezni egy felméréssel, kíváncsi vagyok valamire. Amikor iskolába jártál, de aki meg mindig iskolába jár, mi volt a kedvenc tantárgya? Jó? Nyilván. Ha nyilván volt a kedvenc tantárgya, szedjél fel a kezed. Senki? Irodalom! Akkor ez egy kicsit javul a helyzet, jó? Matek! Biológia! Hát, ja, ma láttam, hogy volt olyan ember, aki kétszer volt ezzel a kezed. Kérdeztem, hogy mi a kedvenc tantárgya? Nem lehet kíj tantárgy. Zene. Egy zene. Testnevelés. Ez ma ráj. Jó? Mi marad? Történelem! Jó, köszönöm szépen! Ez volt a fő gondolatom, hogy én igazán kíváncsi voltam, hogy ki az, aki szerette a történelmet. És láttam, hogy a résztvevők esetleg 10%. Azt jelenti, hogy nehéz a mai feladatom, mert azt jelenti, hogy a 90% azt mondja, hogy Monty, amiről fogsz beszélni ma, nem érdekel nekem, mert történelemről van szó. És nem csak ma, hanem a következő fél évben. Hogy ez a következő fél év a történelemről van szó. Mert az a szándékom, hogy a következő hetekben fogunk nézni az apostolok cselekedetét. Nem fogunk nézni minden vers ebben a könyvben, mert nem lesz idő. De lényegében ez a könyv az első egyház történelmi könyve, amit bárki írt. Nekem ott van a könyves voltam. Van nagyon sok egyház történelem könyvek. Egy ilyen hosszú rész a könyvek folyton, csak egyház történelem könyvek vannak. Van olyan, ami két körtet, az első körtet ezerig, a másik körtet ezertól. Van egy másik könyv, ami a címe az egyház történelem a mindennapi nyelven. És elvileg azt jelenti, hogyha mindennapi nyelven van ez a könyv, azt jelenti, hogyha valaki fölveszi ezt a könyvet és kezd olvasni, akkor az ember tud megérteni azt. Én nem vagyok meggyőződve arról, hogy ez így van ezzel a könyvvel, de ezek a könyvek vannak. És az első az apostolok cselekedete. Lukács írta ezt a könyvet, nincs vita arról, és ő írja arról, hogy mi történt az egyházban. Az első 30 évben lényegében. Volt ez egy kérdés. Miért tanuljuk a történelmet? Az, hogy ha van egy olyan játék, amit kell ismerni valamit, akkor mi tudunk mindig válaszolni. Esetleg egy tévéműsor, hogy mi mindent tudjunk a történelmetről. Én azt mondom, hogy persze, ez jó, hogyha az embernek van ez az ismeret. De én azt mondom, hogy kevés, ha mi csak tudjunk a tényeket. Kevés, ha mi csak tudunk mondani, hogy ekkor történt ez, ekkor történt az. Hanem inkább az a lényeg a történelemnél, hogy miért. Hogy miért történt, amit történt akkor. És a másik kérdés, amit mindig akarunk fölteni, amikor beszélünk a történelemről, hogy én mit tudok tanulni ebből. Ha én látom, hogy mi történt a múltban, akkor az a reménységem, hogy én tudok tanulni abból. És én nem fogok, ha az valami rossz volt, én nem fogok ugyanazt csinálni a jelenben. Vagy ha valaki nagyon jól csinált a múltban, én remélem, hogy én abból tudok tanulni. Hogy én valami hasonlót tudok tenni. Vagy ha nézem a nagyobb kép, és látom, hogy mi történik az országban. Vagy egy másik országban, tudok megérteni, hogy miért történik, ami történik. Én azt látom, hogy a történelem egy nagyon gyakorlati tantás. És nagyon hasznos a mindennapi életünkben. És az a reménységem, hogy a következő hetekben mindnyájunk számára hasznos lesz, amit tanulunk. Még egy fontos dolgot szeretnék mondani háttér információként. Fontos, hogy azt látjunk, hogy az apostolok cselekedett. Amikor Lukács írta ezt, ez egy átmeneti idő volt. És azért mondom ezt most, hogy ez egy átmeneti idő, mert azt jelenti, hogy vannak olyasmi, ami előfordul az apostolok cselekedetben, ami nem egy példa nekünk 2000 év múlva. Mert egy átmeneti időben vannak olyan dolgok, ami csak egyszer történik. Vagy amikor kell csinálni az elején, de később nem. És ez, erre szükség van bölcsességre, hogy látjuk mi az, ami egy egyszeri esemény, és mi az egy olyan tennivalót, amit ismételni kell. És erre szükség van bölcsességre. Mert amikor Lukács írta ezt, ő leírja, ami történt. Ő nem mondja nekünk, hogy csináljatok ugyanezt, vagy ne csináljatok ezt, mert ez már megtörtént, és többet nem kell csinálni ezt. Ahogyan ő írta, ő nem ad ilyen irányítást nekünk. Hogy majd a könyv folyamán fogunk látni, hogy mikor van valami, ami átmeneti, és mikor van valami, ami minden alkalomba kell. Itt az első részben, amikor kezdtem foglalkozni vele, láttam, hogy végül is van elég mondani való itt az első 11 versben, hogy az ember tudna több hét keresztül csak ezzel a résszel foglalkozni. Mert van 3-4 fő olyan téma, amit elég lenne egy teljes Isten tiszteletre. De ma csak szeretnék kiemelni egy pár fontos gondolatot, és remélem, hogy ebből tudunk eleget tanulni. Az első dolgot, amit szeretnék kiemelni, az, amit látjunk a harmadik versben, az, hogy Jézus a feltámadás után 40 nap keresztül ő többször megjelent a tanítványoknak. A kérdés az, hogy miért fontos? Nem volt elég, hogy Jézus egyszer a húsvét vasárnapon megjelent a tanítványoknak? Én azt mondom, hogy szerintem az nem lett volna elég. Ha csak egyszer megjelent volna. Ha csak egyszer megjelent volna Jézus a feltámadás után, és ha csak egy-két embernek, akkor az egy kicsit gyanús. Biztos feltámadott? Biztos megjelent nekik? Kétségbe tudtak volna vinni azt, hogy Jézus Krisztus valóban feltámadott. Ha csak egyszer megjelent volna a tanítványoknak, akkor a tanítványok 2 hét múlva kezdenek gondolkodni, valóban ő volt. Valóban találkoztuk, vagy esetleg én csak annyira rémeltem, hogy én képzeltem ezt. És azért szükség volt arra, hogy 40 nap keresztül Jézus többször megjelent embereknek. Az 1. Korintus 15. részben mi azt látjuk, hogy abban a 40 napban több mint 500 ember találkozott a feltámadott Krisztussal. Ez volt egy olyan dolog, ami történt, ami azt mondja, hogy nem lehet kétségbe vonni. Nem lehet kétségbe vonni, nem lehetett abban az időben, amikor azok az emberek éltek, hogy valaki azt mondja, hogy csak próbálnak becsapni minket. Ez egy történelmi tény, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halált. És 40 nap keresztül megjelent emberek. Fontosnak tartom ezt, mert amikor Lukács írta az evangéliumot és ezt a könyvet, a fő oka, hogy ő írta ezeket. Hogy ő akart, hogy ez legyen meggyőző tényeket embereknek, akik nem voltak keresztények. Ez a két könyv nem volt főleg hitmélyítő anyag, hanem ez a két könyv főleg volt azok az embereknek, akik nem hitték. A kereszténység nem var egy vakugrás egy hitetlen embertől. A kereszténység nem mondja azt, hogy én nem tudok bizonyítani semmit, én nem tudok semmi tényeket mutatni neked, de higgyel. Én azt látom, hogy a hitnek mindig van egy alapja. Az az alap nem jelenti, hogy mi mindent tudhatunk valamiről, de mi eleget tudhatunk, hogy mi azt mondhatunk, hogy én bízom benne. Pár héttel ezelőtt kértem az anti segítséget javítani az egyik széket, ami ott volt az irodában. És mielőtt odaadtam neki a széket, ma szétment a hegesztés rajta, és amikor az ember leült rajta, tovább süllyedt az ember, mert ez egy olyan szék, ami megy föl és le, és mindig, amikor senki nem ült rajta, fölment. De amikor az ember leült rajta, akkor indult lefelé. És amikor az anti visszahozta a széket, akkor az elején az volt a kérdés, hogy most már lehet bízni benne? Most már hogyan működik ezt a szék? És az összegyávítás után most már az a szék megbízható. Lehet ráulni. Föntartja az ember. De mielőtt ültem rajta, először kellett néznem. Nem volt egy vákhitem, hanem megvizsgáltam azt. Esetleg nem látom át mennem, nem értem mennem, de megvizsgáltam, és láttam, hogy ez most már jó. Ez most már használható. És azért Lukács írta, amit írt. Mert ő akart mutatni, ahogyan mond a levelem az elején egy embernek, de úgy tűnik, hogy az az egy ember, akinek Lukács küldte ezt a levelet, egy gazdagabb ember volt. És szerintem benne volt a tervben, hogy ez az gazdag ember valami formában fog szokszorítani ezt a levél, és továbbadni másoknak. Lukács tudta, hogy ezzel az információval embereknek kaphatnak egy alapot, egy bizonyos ismeret, és azon az alapon tudtak dönteni Jézus Krisztus mellett. A mi hitünk nem egy vakugrás, van egy alap. Kutatni kell, utána kell menni, látni, hogy megbízható alap vagy nem. A Lukács meg volt győződve arról, hogy igen. És azért Jézus itt maradt 40 nap keresztül. Hogy ne legyen kérdés, hanem legyen világos, hogy ő feltámad. Hogy legyen egy alap, amit tudunk vizsgálni, és azt mondja, hogy igenis tudok bízni benne. A másik gondolat, a tudnivaló ebből a részből, hogy Jézus azt mondta a tanítványoknak, hogy várjatok meg Jeruzsálemben. Várjatok meg Jeruzsálemben. Akkor én azt mondom, hogy ez egy átmeneti dolog. Ez nem egy olyan dolog, amit Jézus mond nekünk ma. Jézus nem mond nekünk ma, hogy várjatok Jeruzsálemben. Különösen nem mondja azt, hogy várjatok ott, és majd fogok küldeni az én lelkemet. Ez egy átmeneti idő. És az volt a tanítványok feladatok, hogy várni kell, mert ők még nem voltak felruházva az Isten lelkével. Isten még nem adta az ő lelkét az egyháznak. És azért az ő feladatuk az volt, hogy várni kellett. Arra a napra. Visszanézve, mi tudjunk azt, hogy 10 napot kellett várni. És pünköstkor Isten küldte az ő lelkét. Ők nem tudták azt, hogy 10 napot kell várni. Ők csak azt tudták, hogy várni kell. És vártak. Érdekes módon a héten volt egy férfi csendes nap itt a gyülekezetben, és az előadó az István az egyik példája Saul királyról. És volt olyan eset a Saul életében, amikor az volt az ő feladata, hogy várni kell. Ő türelmetlen volt, és nem volt elegen. Mi azt látjuk ebben a helyzetben, hogy a tanítványok azt csináltak, amit kellett. Ők vártak. Valahogyan szerintem ők tudták, hogy mi magunktól nem vagyunk képes végezni azt a munkát. És addig, ameddig nem kapjunk az ő lelkét, nem lenne szabad, hogy mi próbálunk csinálni ezt a mi saját erőben. Vártak. A következőt, amit látjunk itt, a sorrenden esetleg nem tökéletes, mert én most ugrok a 9. és 10. versre a mindenetel. Mi azt látjunk így, hogy volt egy konkrét időpont, amikor Jézus eltávolodott a földről. Milyen furcsa lett volna, ha Jézus 40 nap keresztül megjelenik a tanítványoknak, egyik este együtt vacsoráztak, és attól a naptól Jézus még egyszer nem jelenik meg. Milyen furcsa lett volna az a tanítványoknak? Mikor fog még egyszer megjelenni Jézus? egynap múlva, két nap múlva. Nem, szükség volt az ő életükben egy zárópont. Szükség volt arra, hogy ők látnak azt, hogy Jézus most elment a földre. Többet nem fog megjelenni váratlanul az ő testében. Szükség volt arra, hogy azt látnak, hogy ez az időszakra végére ért. Megint látjunk az Isten gondviselése. Hogy teljesen világos lett a tanítványoknak, hogy vége a korszaknak. Jézus fölment a mennybe. Többet nem fogunk találkozni vele itt ezen a földön. Fontos, hogy mi is tudjunk azt, hogy Jézus nem csak feltámad, hanem 40 nap után ő felköltözött a mennybe. De közben felmerült egy kérdés a Jézus visszajöveteléről. Már előbb a 6. és a 7. versben vagy a kérdeztek, hogy ő mikor fog visszajönni, vagy kérdeztek arról, hogy mikor fog létrehozni az ő királyságot. Mi tudjunk azt, hogy a zsidók nagyon többször volt az, hogy valamelyik más nép uralkodott fölöttünk. És ők nagyon vártak azt a napot, amikor ők szabadok lesznek. Amikor nem lesz egy másik külső nép, vagy ország, aki uralkodik fölöttünk. És azért föltették a kérdést, mikor lesz ez? A válasz az volt, hogy erről nem tudhatok. Nem mondom az időpontot, hogy mikor jövök vissza. A utolsó 150 évben mi látjunk, hogy különböző irányzatok a keresztények között bejelentették azt, hogy mikor fog visszajönni Jézus. 19. században kellett visszajönni, 20. század elején, 20. század közepén. Ők próbálnak mondani valamit. De én azt mondom, hogy nagyon világos a Bibliában, hogy hiába való az a próbálkozás. Mi nem tudhatunk azt, hogy mikor jön vissza. És bárki, aki mond egy időpont, én kijelentem, hogy az egy tétanító. Mert amit ő mond, ellentétes a Bibliában. Én annyit tudok mondani biztosan, hogy minden nap közelebb vagyunk ahhoz az időponthoz. De mi nem tudjuk, hogy mikor lesz az. De az egyik, amit tudjunk biztosan, amit látjunk itt ebben a részben, amikor a két angyal megjelent a 10. versben. Ők azt mondták, hogy ahogyan Jézus fölment, ő vissza fog jönni. Az biztos. Jézus vissza fog jönni. Az, hogy mikor fog jönni, nem lehet tudni. Mit tudunk tanulni ebből, vagy mi a következmény? Én azt mondom, hogy mindig kész kell lenni. mindig kész kell lenni. Mi tudjunk, hogy ahogyan a visszajön, valahogyan váratlan lesz. Lesznek jelek, de mégis váratlan lesz. Ami fontos nekünk az, hogy mi tudjunk, hogy jön vissza, és legyünk kész. Én azt mondom, hogy több információ, mint az, nem kell. Következő gondolat itt. Egy munkakör leírás. A 8. versben látjuk azt a munkakör leírás, amikor Jézus azt mondja, hogy ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzatok a Szentlélek. És tanulóim lesztek Jeruzsálemben, egész Judea és Szamáriában, sőt egészen a föld végső határaig. Ez a munkakör leírás. Ő azt mondta a tanítványoknak, hogy legyetek a tanúk. Ti tanúk vagytok. És a ti feladatotok tanúk lenni ott Jeruzsálemben, ahol jelen pillanat laktok. Utána legyetek a tanúim Judea és Szamáriában, azok a közvetlen szomszédok helyett, ahol olyan emberek éltek, ami ugyanaz a nemzetség, mint ők, és olyan emberek éltek, akik nem volt ugyanaz a nemzetség, mint ők. És utána azt mondta, hogy és tovább a világ végső határaig. Ez volt a feladat, amit a tanítványok kaptak. Hányan voltak? Ha tovább olvasunk ebben a részben, 12. verstől látjunk, hogy együtt vártak, és amikor együtt vártak, 120-an voltak. És gondolkodunk arról, hogy ez a 120 ember mit tették következő 40-50 évben? Hogy hány ember fordultak Krisztushoz miattuk. Ha én körülnézem, és látom, hogy ki van itt ebben az ételet ma. Gyerekekkel együtt biztos több vagyunk, mint 120-an. Egy érdekes kis gondolat. Hogyha a tanítványok 40 év alatt tudták egészen a világ végső határig menni, akkor milyen lehetőségek vannak nekünk? Én azt mondom, hogy nagyobb. Én azt mondom, hogy kocsival, repülőgéppel mi sokkal gyorsabban tudunk menni a világ végső határig, mint ő. Nem volt egy könnyű feladat neki, de megtettek. Én azt mondom, hogy valahogyan a tennivaló nekünk az egyik értelemben tűnjön. A mi feladatunk kezdeni itt Jeruzsálemben, fordítva magyarra, kezdeni itt Budapesten, utána Judea Szamáriába, akkor az az egész Magyarország, vagy mondhatjuk, hogy egy 500 kilométer kör Budapesttől. Hány ország érintünk, ha csináljuk azt? Nagyon sok. Nem mindegyik ember beszél magyarul, de ez a mi feladat. És utána a világ végső határa. Szeretnénk mutatni a térképet most, remélem. Sikerült.
Jó.
Ez a térkép mutat egy olyan rész a világban, amit neveznek a 10-40 ablak. A 10 az a fok, ami itt van, ami körbe megy a világban, és a főzik az a 40. fok. És ebben az ablakban laknak a legtöbb hitetlen ember. A legtöbb ember, aki nem ismerni Jézus Krisztus, mint megvalt. Több, mint 3 milliárd ember lakik ebben a részben. És a lényeges többség hitetlen. Amikor mi ma gondolkodunk a végső határokról, ezek a helyekről kell gondolkodni. Ha látjunk, hogy az Afrika északi része, az európai dél része, és az Ázsia legtöbb része, vagy a legnagyobb lakosság Ázsiában. Ha mi gondoljunk azok a misszió tevékenységekről, amit mi, mint gyülekezet támogatunk, akkor látjunk, hogy Albánia ehhez tartozik. Lehetséges, hogy Moldova tartozik ide, lehetséges, hogy a Moldova egy kicsit kint van északon. Látjunk, hogy Andrea, ahol szolgál Ázsiában, ide tartozik. De én azt mondom, hogy ha mi nézünk, hogy hány missionárus van a világban, ha jól emlékszem, utána fogok nézni, nem tudtam utána nézni most, de ha jól tudom, az összes missionárus, aki jelen pillanatban a világban, 5% szolgál itt, ebben a területben. 5%. Ez egy nehéz szolgálati terület. Sokkal könnyebb menni Dél-Amerikába szolgálni, sokkal könnyebb más helyekre menni szolgál. Indiában van majdnem 1 milliárd hitetlen ember. Kínában van több, mint 1 milliárd hitetlen ember. A Közel-Keletben van több, mint 400 000 hitetlen ember. Ez a feladat, amit Jézus adott a tanítványoknak, és én azt mondom, hogy ezt a feladat adott nekünk. Eddig mi azt mondtunk, hogy mi küldjünk támogatást, de én szerintem érdemes lenne szólni a kérdést, hogy esetleg tudnunk-e küldeni valakit tőlünk. Esetleg van valaki köztünk, aki azt mondja, hogy én kész vagyok menni a világ végső határain hirdetni az evangéliumot. Szeretnék, ha mi kezdünk gondolkozni erről, hogy van-e valaki köztünk, aki tudna menni végezni ezt a munkát. Látjunk azt, hogy kezdeni kell itt. Mert én azt mondom, hogy nem akarunk küldeni bárkit. Azt az embert lehet küldeni a világ végső határain, aki már csinálja azt a munkát itt. Aki már csinálja a munkát Judea és Szamáriában. És akkor tudunk mondani, hogy itt van egy alkalmas ember, aki tudunk küldeni egy nagyon nehéz helyzetre. Ebben a részben látjunk, hogy befejezett valami, befejezett azt az időt, amikor Jézus együtt volt a tanítványokkal. De látjuk, hogy kezdődik valamit. Kezdődik azt az időt, amikor Isten az ő lelke keresztül ad erőt az egyház, az ő misszióra. Legyetek tanulni Jeruzsálemben, egész Judeában és Szamáriában, sőt, egészen a föld végső határaig. Imádkozom. Édesatyunk, tudjunk azt, hogy nagyon könnyű mondani azt, hogy én miért nem. Tudunk felsorolni nagyon sok jó okot. De kérünk, segíts minket újból átgondolni ezt, és fölteni azt a kérdést, hogy Uram, mit vársz tőlem? Kész vagyok megtenni azt, amit te kérsz. Mutass meg, hogy hogyan tudunk menni a világ végső határig. És kérjünk, hogy amikor itt vagyok Jeruzsálemben, Judeában, Szamáriában, add meg a munkát. Kérjünk, hogy végezd a munkát az emberek szívükben. Kérjünk, add gyümölcsöt, ahogyan adtál az első században, kérjünk, adjad ma. Ezt kérünk Jézus Krisztus nevében. Amen. Lehet kikapcsolni a térképet, és a hirdetések előtt a Józsi említette, hogy ma délelőtt lesznek emberek, akik belépnek a gyülekezetbe, és szeretnék kérni, ha most gyertek ide, üljetek le a Józsi mellett.